A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajrai Csaba, a nap vendége pedig Kecskés András, közgazdász, egyetemi docens. A műsor első részét azzal zártuk, hogy Magyarország jóval jobb állapotban van, mint 2008-2009 tájékán, mikor is a világgazdasági válság végig söpört, végig tarolt rajtunk. Beszéltünk arról is, hogy az Egyesült Államok, valamint a németek erős költségvetési stimulussal próbálnak a helyzeten úrrá lenni, és nagy valószínűséggel a magyar kormány is egy nagyon erős löketet ad, pontosabban a költségvetés a gazdasági szereplőknek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint egy akár 2-4 ezer milliárd forintos intézkedés sorozat is jöhet. Ha így lesz, elbírja ezt a költségvetés?
Hát először is jó estét kívánok azoknak is, akik most csatlakoznak a műsorba. Költségvetés tekintetében az első köröket elbírja. Ez egyébként nem nagy kulisszatitok, hiszen a költségvetés ilyen vállalásokat annak tükrében tesz, hogy milyen állapotban van, és ezekkel a mostani számokkal úgy ítélem meg, hogy semmi probléma nem adódhat. Ugye a válság elhúzódása lehet itt problematikus, de amiket szerkesztő úr említett, igen, az államnak most segítenie kell a gazdaságot. Az állam feladata most azoknak a stratégiai céloknak a megvalósítása, amelyeket egyébként szerkesztő úr most egyrészt elmondott, másrészt ugye miniszterelnök úr kiemelte külön a munkahelyek védelmét. Nagyon-nagyon fontos. Most minden megtartott munkahely körülbelül 10-szer könnyebben segíti majd a gazdasági talpraállást, mint az akkor újra teremtendő és hihetetlen macerák árán újra teremthető munkahelyek. Mire gondolok? Ha egy vállalkozás megszűnik, azt újra kell alapítani. Kérdés, hogy az üzletembernek, aki a vállalkozást vitte, van-e kedve, ideje, pénze, lehetősége újra megjelenni a piacon, vagy az a cég végleg bezárt. Ha kirúgnak egy munkavállalót, az elhagyhatja a települést, elhagyhatja az országot, vagy adott esetben ott a venezuelai modell, hogy munkára alkalmatlanná válhat az elszegényedés és az életkörülmény romlások által. Tehát nagyon igaz, meg kell tartani a munkahelyeket. Ehhez ugye a kormány például egyébként nagyon helyesen rámutatott, hogy adott ágazatokban, adott vállalkozások szintjén szelektív adókedvezményekre is szükség lehet most, és ugye ott van a jegybanki részről a növekedési hitel programnak a megóvása, tehát mindezek együtt, és természetesen az előkészülőben lévő intézkedések arra vezethetnek, hogy egy jó szemléletben kezdjük meg a válságkezelést. Hogy lehet-e baj? Persze, ettől függetlenül sajnos lehet. Ez azért van így, mert a válság egyes prognózisok szerint akár 3-5 évig is elhúzódhat. Ismertünk hosszabb recessziós periódusokat is a világgazdaságban. Ilyen volt tulajdonképpen az Egyesült Államokban szinte az egész 70-es évek, de ezek nem ilyen mély és nem ilyen robbanásszerű recessziók voltak. Ott ugye inkább jellegét tekintve egy lassú agónia jellemezte a piacot. Most egy nagy, hogy zenei szaknyelven mondjuk felütéssel indult ugye ez a dráma, és ki tudja, hogy meddig húzódik. Én ezért féltem a költségvetést. Nem azért, mert rossz állapotban van, hanem kérdés, hogy mennyi ideig kell még ezeket a terheket elviselnie, és hogy ez a lakosságon ne úgy képeződjön meg, hogy végül az újraelosztási rendszerekben csapódjon le konkrétan az állampolgárokon.
Például Ausztriában Kurzarbeit van, vagyis egyfelől a munkarend a bérköltségek részét átvállalja az állam. Ez egy jó felvetés, jó kezdeményezés. Mondjuk Ausztriát ugye idehozni Magyarországra, az picikét túlzás, hiszen egy dúsgazdag országról beszélünk, egy nagyon tehetős államról, de ez a konstrukció, ez például mennyire segíthet rajtuk?
Hát én azt gondolom, hogy segíthet, de nincs jó vagy rossz, hanem ki mit bír, és ki hogy tud segíteni.
Ide is ugye specifikus például modellek kellenek?
Kellenek. Például ugye Magyarországon most pont az MKIK-val, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával történt kormányzati egyeztetés nyomán jelent meg, bár interjúnk felvételi ideje szerint ugye egyelőre nem hivatalosan, hogy azért itt például a vállalkozások tőkésítése, adott esetben az erre a célra létrejövő alap tulajdon szerzése útján, vagyis vállalati részesedés szerzése útján valósulhat meg. Ez például egyébként nagyon hasonlít a 2010-es amerikai válságmentésre, hiszen ott is alapvetően tőkeemelést hajtott végre az állami szektor.
Tehát akár közgazdasági, akár pedig jogi szempontból lehet, időzébetében mondom, jogos ez a lépés, hogy közben tulajdon szereznek a egyengülő piacgazdasági szereplőkből?
Tulajdonképpen közgazdaságilag a cégeknek a forrása lényeg, tehát nekik nyilván az lenne a sokkal kedvezőbb, vagy a sokkal tetszetősebb, hogyha nem szerezne senki tulajdon, viszont felelősségi oldalról és a társadalmi igazságosság oldaláról persze ilyenkor valami jár cserébe, és ilyenkor azért az államnak megvan az a lehetősége, hogy akár a közvetetten tulajdonolt vállalati hányadok szerint azért valamilyen felügyeletet is tudjon gyakorolni a saját beruházása, befektetése irányába. Meglátjuk, hogy hogy lesz, hiszen ugye addig, amíg hivatalos információ nem jön ki az ügyről, találgatni tudunk, de jogosnak jogos. Ezt egyébként például nagyon elrontotta 2008-2009-ben az akkori kabinet, mert akkor például bankválság volt, és világszerte születtek bankmentő csomagok. De a magyar jogszabálytervezet úgy szólt, hogy az akkori tőkeemelésben azokat a kamatozó részvényeket, amiket az állami így módon szerzett volna, egyoldalú jognyilatkozattal szavazó törzsrészvényé alakíthatta volna. Hát mondanom sem kell, hogy a bankok kézzel-lábbal tiltakoztak az ilyen segítségtől. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani az ilyen szempontból egy átgondoltabb, reálisabb segítség lehet, de a likviditás a lényeg, tehát például az osztrák modell is működőképes. Mindenhol, ahol a gazdaságot most támogatni lehet, az késlelteti az adott ágazatok fizetésképtelenségét.
Azt mondta a Magyar Nemzeti Bank egyébként is, hogy van még eszköze likviditás pumpálására, tehát magyarán ne száradjanak ki a piacok. Hogyan tud beavatkozni a jegybank az ismert eszközei apropójámi kapcsán?
A jegybanki beavatkozás az lényegében itt nagyon sok területen megnyilvánulhat. Ugye szerintem ez is a jövő zenéje lesz, hogy hogyan dönt a Magyar Nemzeti Bank ezekben a kérdésekben, de én azt gondolom, hogy például az egy nagyon fontos dolog, hogy segítse a növekedési hitelprogramban résztvevőket a likviditási eszközökkel. Tehát itt azért arról van szó, hogy a magyar gazdaság újraélesztését, újraéledését, felállását a vállalkozásokra lehet alapozni. Hogyha ezek a vállalkozások kiszáradnak, anyagi csapjaik, ugye pénzügyi csapok elzáródnának, akkor az tényleg katasztrofális állapotba hozhatná a magyar gazdaságot. A jegybanknak itt szerintem a legnagyobb szerepe a vállalkozások és a bankrendszer stabil pénzügyi alapjainak a megtartására.
Ide kapcsolódóan a globális jegybankok párhuzamosan működnek? Hogy látod?
Hát vannak eltérő szemléletbeli különbségek, de az nem is biztos, hogy baj, mert nincs sok értelme például az Európai Központi Bankkal azonos szemléletet vallani, meg hát más a szerepe, más a funkciója, más a mozgástere egy-egy ilyen jegybanknak. A Magyar Központi Banknak ugye a magyar monetáris politika a feladata. Az Európai Központi Banknak már számolnia kell például az eurozóna stabilitási kérdéseivel és mondjuk egy olyan hosszú távú időzített bombával, mint az olasz gazdasági térségnek a helyzete. Ugye ott már 2016-17-ben nagyon-nagyon komoly bankválság ütötte fel a fejét, és nem igazán találta meg a fogást az Európai Központi Bank ezen a problémán. Most pedig az egyik legsúlyosabb fertőzési góc lett a koronavírus szempontjából Olaszország. Tehát a mediterrán Európa kérdése, például az LKB-t egy sokkal összetettebb kérdéskör elé állítja, míg ugye a Magyar Nemzeti Bank a magyar gazdaság likviditásának a kérdéseit tarthatja szem előtt. És egész más ugye a Federal Reserve-nek a szerepe. amelyik meg hát előtt már nagyon-nagyon sok puskaport a válság leges legelején azzal, hogy ugye az egyetlen központi bank volt, vagy hát azon kevés központi bankok között volt a világon, akik tudtak kamatot emelni a konjunktúra ciklusban, de lényegében ezt Donald Trump amerikai elnök kijelöltette, hogy mindjárt az első körben kamatcsökkentés útján adják föl ezt az elért eredményt, tehát most újra a falnál van a Fed is, hogy például kamatcsökkentéssel nem fog tudni gazdasági stimulust elérni. Én tehát összesítve úgy látom, hogy Magyarországon a Magyar Nemzeti Banknak az lehet a fő iránya, hogy a vállalkozásokat és a pénzügyi rendszert segíteni, mert ez az a két oszlopzat, ami ha összeomlana, akkor a gazdaság a legérzékenyebb veszteségeket szenvedné. Hát cégek nélkül, értsük ez alatt azt, hogy termelés, fogyasztás és redisztribúció nélkül a gazdaság teljesen leáll, míg ugye a bankrendszer nélkül elképzelhetetlen a gazdasági likviditás. Ezt a kettőt kell megúvni.
Ha már szóba kerültek az olaszok, pont ők sérelmezik, hogy az Európai Unió nem ad hathatós támogatást. A rendelkezés álló információnk alapján nagyjából egy 37 milliárd euró áll momentán az Európai Unió tagállamai részére, hogy kezeljék a válságot. Azért ez nem egy hóruk összeg, legalábbis így első pillantásra. Lehetne egyébként tágítani ezt a kört Brüsszelben?
Én úgy gondolom, hogy döntések kérdése, hogy ez a kör tágítható-e, csak hát Brüsszelnek is ezeket a forrásokat elő kell teremtenie. Tehát itt az a probléma, hogy hirtelen érte Brüsszelt is a válság, hirtelen érték ezek a kérdésfelvetések Brüsszelt, és a politikai válaszok határozottsága Brüsszelben nem tud annyira gyors és annyira döntő lenni, mint akár tagállamonként. Ugye Magyarországon például azért egy eléggé határozott fellépést tapasztalhatunk. Lényegében nagyon időben történt. Hát ugye lehetne másról is beszélni, hiszen a vírus kapcsán nagyon sok egészségügyi kérdés van, de mi itt a gazdasági rádióban vagyunk, hát itt gazdasági szempontból kell azt említenünk, hogy a miniszterelnök első kijelentései között volt, hogy már a válság legelején gondolni kell a gazdaság újraindításának a szempontjaira. Hihetetlenül fontos dolog. És tagállami szinten sokkal határozottabban lehet erre reagálni, mint Brüsszelben, ahol ezt rengeteg megelőző bizottsági munkaciklus, rengeteg egyeztetés és rengeteg ellenérdekű fél közötti érdekartikuláció előzné meg. Én azt gondolom, hogy ezért van egyébként nehéz helyzetben a válságkezelés szempontjából az amúgy is ezer sebből vérző unió. Tehát szinte szimbolikus és szinte gonosz tréfa, hogy például a Brexit érdemi megvalósulása ennyire közel esik a koronavírus járvány kitöréséhez. De hát ha csak Európa államait nézzük, még a válságkezelés szemléletei is teljesen mások. Ugye voltak a britek, akik hintáztak a szigorú versus enyhe egészségügyi fertőzési kockázatkezelés között. Vannak a svédek, akik lényegében nem hajlandóak a gazdasági rendszert korlátozni annak érdekében, hogy visszafogják a fertőzést, és van azért egy olyan elterjedt modell az Európai Unióban, ami pedig megpróbálja lassítani még a gazdasági recesszió árán is a koronavírus fertőzés terjedését, és ugye ide tartozik a magyar válságkezelési modell, ehhez pedig ugye nagyon-nagyon fontos, hogy a helyes arányokat megtaláljuk. Itt egyébként pont ez tudja képezni a magyar kormány és az ellenzék vitájának az alapját, hiszen ha a kormány helyes arányokat keres, akkor ott az ellenzék akár nem megalapozottan, de könnyen kritizálhat, hogy máshova kellett volna azoknak az arányoknak a súlypontjait tenni. Éppen Bot Péter Ákosnak olvastam a napokban egy cikkét arról, hogy ő szerinte a magyar kormány dramatizálja a helyzetet. Hát be kell, hogy vajon nem értettem, hogy a szerző miről beszél. Hát pont az ellenzék nagyon hosszú ideig azzal kritizálta most a magyar kormányt, hogy nem eléggé drámai, nem eléggé radikális intézkedéseket hoz, mert szerintem a gazdasági kormányzat megpróbálta megtalálni a helyes arányt, hogy a gazdaság életben tartása amilyen szinten még lehet, és a fertőzési kockázat csökkentése annak maximális eredménytartalmát elérve. Tehát nem teljesen értem ilyenkor, hogy mit jelent a drámai jelző egy ilyen intézkedéscsomagban, ami pontosan józan ész mentén keresi a helyes arányokat.
Maradván még picit a brüsszeli tarajos vizeknél, nagyvonalú vagy reális lépés, hogy az Európai Unió megengedi a költségvetési limitek az adósságrátáknak a kvázi elszállását?
Hát jó kérdés, ez utólag fog kiderülni. Tehát ugye...
Ilyen még soha nem volt?
Én azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikában semmit nem nagy vonalúan tesz az Európai Unió, hanem várakozások, kalkulusok alapján. Ilyen még nem volt, de koronavírus járvány sem volt még Európában. És hogyha így folytatódik a tőzsdei összeomlás és a pénz- és tőkepiaci recesszió, akkor azt is mondhatjuk, hogy ilyen vehemens és gyors válság sem volt még soha Európában. Ugye sokan figyelmeztetnek, hogy a mostani adatok már túltesznek a 2007-89-es adatokon. Szóval ez utólag fog kiderülni, hogy nagyvonalú vagy reális, de egy dolog biztos, hogy nem rendelkezünk ennek az egyenletnek még az együtthatóival. Nem tudjuk, mennyi X. Nem tudjuk, hogy meddig húzódik a válság. Nem tudjuk, hogy milyen károkat okoz a pénzügyi gazdaságnak. Én nekem egyébként itt még vannak aggályaim, tehát ez a válság egyelőre az európai bankrendszerhez szinte még hozzá sem ért. Azért láthattuk Olaszország kapcsán, láthattuk korábban a görög bankrendszer kapcsán, és azért egyes spanyol és portugál bankok stressz tesztjei kapcsán, hogy vannak itt problémák, és jól lehet most a média első körben, az első pár hétben az egészségügyi vonzatokat taglalja behatóban, de ha ez egy kicsit enyhül, és rajtunk maradnak a gazdasági terhek, hát idő kérdése, hogy mikor kerül terítékre, és mikor hisztérizálja a közállapotokat, például a mediterrán Európában, egy olyan elhúzódó és a bankrendszert is érintő válság rémképe, ahol mondjuk a betéteket nem lehet esetleg kivenni. Vagy, mint ahogy 2016-7-ben az olasz modell alapján, még a betéteseket is, még a kötvényeseket is, a részvényeseket is pót befizetéseknek a teljesítésére eszközölhetik a bankok. Szóval az EU-ban még inkább kérdések vannak, mint válaszok. Ugyanakkor egy ilyen uniónak mégis az a feladata, hogy még ha nem is tud válaszokat, legalább tegyen úgy, mintha választ adhatna. Szerintem erre a kérdésre is ez a válasz. Ők maguk is várják a lépéseiknek a hosszú távú hatásait és eredményeit.
Visszatérve a magyarországi helyzetre, közismert, hogy hogyan és miként alakul a forint árfolyama. Mit jelent ez a magyar gazdaságnak, hogy 3,60 az euró?
Hát én azt gondolom, hogy ez most nem magyar helyzet, és nem magyar specifikum. Ilyen világpiaci környezetben az erősödő országok devizáitól első körben szabadulnak ugye a befektetők. És ha megnézzük, nem csak a forint eset, hanem most a régióban az összes deviza gyengült ugye az euróhoz, főleg a dollárhoz képest. Az amerikai dollár a jelenlegi helyzetben pedig egyes prognózisok szerint már kezd majd menekülő valuta szerepet betölteni, tehát nyilvánvalóan erősödni fog.
Például... Ezen mondjuk annyira nem lepődünk meg.
Igen, igen. Hát jó, csak ugye nagyon sokan a magyar gazdasági kormányzat ellen fordított kritikák élét azt a mostani forint gyengülése alapítják, pedig sajnos, jól lehet nem előnyös, de természetes következménye a világgazdasági válság újbóli kirobbanásának. Én azt gondolom ugyanakkor, hogy pontosan azért, mert a Magyar Nemzeti Bank egyébként nem játszotta el az elmúlt 10 évben, vagy az elmúlt 8 évben a szavahihetőségét, tehát mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 8 éves konjunktúra ciklus az egy olyan jegybanki politika által volt megerősítve, ami sosem ígért olyat, ami betarthatatlan, sosem ígért beavatkozást úgy, hogy nem történt beavatkozás, nem kapkodott. Ugye hát hányan követelték például a kamatemelést. Most egy hitelességi arzenál áll még a magyar monetáris politika mögött.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége Kecskés András közgazdász, egyetemi docens volt, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.